sziasztok! Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező közélet és kulturális podcastja. Szokásunk a szíve, most is a 444 stúdiójában veszik fel az adást, ezúton is köszönjük nekik, hogy ezzel támogatnak minket. Mint tudjátok, ez a podcast ingyenes, viszont ha szeretitek és támogatnátok a munkánkat, akkor azt nagyon egyszerűen megtehetitek a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon a támogatás gomb megnyomásával. Én Majácsik Jójó vagyok, a Budapest Pride egyik sajtószóvivője, de ma nem vagyok egyedül műsorvezetőként, mert hogy itt van velem Máté.
Sziasztok, én Hegedűs Máté vagyok, hamarosan szociálpedagógus, és a Budapest Pride egyik szervezője.
Így van, meg sajtószóvivőtársam.
Bizony.
Így van, igen. Majd nagyon izgalmas adásunk lesz filmekről, méghozzá dokumentumfilmekről fogunk beszélgetni. A november 22-én kezdődő Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál kapcsán, vagy annak apropóján, vendégünk pedig Gyures Kolnik, a fesztivál koordinátorként dolgozó most is, ugye? Vagy már változott a pozíciód?
Hát tulajdonképpen 21 óta ügyvezető, igazgató vagyok, de nem sokban változtak a feladatköreim egyébként. Sziasztok!
Okay. Hát szia! Üdv a stúdióban, meg köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ugye ez a 20. verzió egyébként, tehát hogy egy jubileumi verzió, készültök erre egyébként így különösebben, hogy ez most egy jubileumi fesztivál?
Igen. Ugye 2004 óta minden évben megrendezésre került a fesztivál, és egyfajta szülinapként tekintünk erre. Persze minden fesztivált nagyon várunk, és egy ünnepnek fogjuk fel, ahol tényleg a filmeket, a dokumentumfilmes műfajt tudjuk kicsit a hétköznapi szintről kiemeltebb, hangsúlyosabb műfaj elmálni. Azt próbáljuk ugye elérni, hogy egyenrangú partnere legyen az emberek gondolataiban a fikciós műfajnak, ne egy alacsonyabb rendű műfajként gondoljanak rá, és ezért kifejezetten olyan kreatív dokumentumfilmeket mutatunk be, amik a filmes nyelvi eszközöket magas szinten használják, és az emberi jogi témákat emeljük ki emellett. Tehát adunk egy olyan platformot például a magyar civil szervezeteknek is ilyenkor, hogy a filmek kapcsán tudjanak fontos társadalmi ügyekről beszélgetni egymással és a közönséggel is, tehát egyfajta párbeszédre ad, azt gondoljuk, hogy lehetőséget a fesztivál. A szülinap egyébként abban is megnyilvánul, hogy idén átlagosnál kicsit nagyobb programmal készülünk. Lesz 4 olyan film is, ami korábbi fesztiválokon már be lett mutatva, és például nyitófilm volt, vagy valamilyen fontosabb film volt a fesztivál történetében. Ezeket egyébként ingyenesen lehet majd megnézni. Ez is újdonság, és a szülinaphoz kapcsolódik, hogy lesz több ingyenesen megtekinthető film is.
Ez tök jó tudni, úgyhogy biztos örülnek neki a hallgatók. Én rákapaszkodnék arra a mondatodra, amikor mondtad, hogy így egyenrangú partnerként kezelni a dokumentumfilmeket a fikciós filmekkel, mert hogy akartam neked egy ilyen nagyon személyes kérdést feltenni, hogy a te életedben van-e olyan dokumentumfilm, hogy van egy ilyen első élményed, amikor úgy tekintettél egy dokumentumfilm, hogy wow, de jó. Ezt azért kérdezem, mert talán nagyon sok ember számára a dokumentumfilm, vagy alapvetően a dokumentumfilm egy kicsit, mintha egy ilyen mostoha műfaj lenne a filmek között, hogy azért a legtöbben, amikor filmet nézünk, akkor fikciós filmeket nézünk.
Még elég korai élmény, amikor még volt tévé a szobámban. 16 évesen kidobtam a tévémet. Ez egy lengyel rendezőnek a dokumentumfilmje, a leningrádi pályaudvar gyermekei, amit a Duna TV vetített, méghozzá azért, mert a verzión lement ez a film, és annó még volt partnerség a Duna TV és a verzió között. Volt, hogy díjat is osztottak, illetve több dokumentumfilmet mutatott be a tévé abban az időben. Ez egy rendszeres dolog volt, hogy friss kortárs dokumentumfilmeket, nemzetközieket és magyarokat azért gyakrabban lehetett látni a tévében. Szóval nekem ez az első emlékem, ami tényleg nagyon fiatal koromhoz kötődik, és sokkoló volt az a szegénység, az élethelyzet, amiben ezek a kisgyerekek Moszkvában, az aluljárókban, a szemétteli elhagyatott helyeken élnek egyedül, mindenféle segítség nélkül kiszorítva a társadalom peremére, és ilyen zacskóból ragasztót vívtak, és tönkretették az egészségüket szegények. Tehát, hogy ez az egész olyan újdonság is volt, ilyen fiatal koromban még erről így nem is tudtam, hogy ennyire szörnyű helyzetben élhetnek Európában fiatalok, úgyhogy ez nagyon megmozdított, és megmaradt mélyen bennem.
Én nem is tudtam egyébként, hogy volt ilyen, hogy a Duna TV-n lehetett régen verziós filmeket nézni.
Hát nem kifejezetten verziós filmként voltak bemutatva, de voltak ilyen.
Nem, olyanok, amik verzió lementek, mert ez tényleg tök jó lenne, tök fontos. fontos lenne, hogy majd beszéljünk később arról, hogy egyébként mennyi mindent tesztek meg azért, hogy ne csak Budapesten legyenek vetítések, de nyilván, hogyha tévében is elérhetőek lennének a filmek, vagy hát egy részük, akkor azért az elég jó, nem sokkal többen tudnák megnézni. Kanyarodjunk most rá egy kicsit az LMBTQ dokumentumfilmekre. Nekem van egy olyan benyomásom, és amikor már tudtam, hogy lesz ez a műsor, akkor így végigpörgettem a fejembe, hogy milyen magyar készítésű LMBTQ dokumentumfilmeket láttam, és az a benyomásom van, hogy nagyon sokáig, mintha nem nagyon készültek volna. Szóval, hogy mondjuk Takács Mari nevét mindenki ismeri, aki már látott LMBTQ dokumentumfilmet magyar dokumentumfilmrendező által, és aztán mintha az elmúlt években lett volna egy változás. Ugye 2021-ben jött Bakony Alexának a Tobi színei, és idén a Verzión is több magyar filmrendezőnek van dokumentumfilmje, hogy szerinted helytálló egyébként ez a benyomás, hogy talán több magyar dokumentumfilmrendező nyúl a témához, mondjuk az elmúlt 5, lehet, hogy akár 10 évben, hogy mondjuk hozzátok több film érkezik, lehet, hogy azon le lehet mérni.
Annyira, sajnos annyira kevés magyar dokumentumfilm készül, hogy ha van is különbség, az elenyésző. Szerintem nyilván most egy picit több, de arról beszélünk, az a különbség, hogy nem egy, hanem mondjuk kettő, vagy nem kettő, hanem három.
Igen, de ez még már háromszor is.
Hogy egyébként ez szerintem annak köszönhető, hogy egy általános változás van a magyar dokumentumfilmesek munkájában abban az értelemben, hogy nagyon kinyitottak a nemzetközi lehetőségek felé az utóbbi mondjuk egy évtizedben, amióta ugye EU-tagság, meg nem tudom, nyilván több pályázati forrás így megnyílt előttük, de hogy ez az egész mobilitás, ami lehetővé teszi azt, hogy elutazzon egy magyar filmkészítő, mondjuk egy német, egy francia, vagy egy akármilyen külföldi fesztiválra, pitch fórumra, bemutathatja a tervét, hogy ő milyen filmet szeretne, ahhoz milyen támogatást keres, mondjuk producert keres, vagy támogatást keres, tehát hogy vannak ilyen lehetőségek, amihez egyre többen nyúlnak. És ugye itthon van a Nemzeti Filmintézet, mint egyedüli forrás lehetőség bármilyen film elkészítésére, és nincs külön dokumentumfilmes ág. Van egy televíziós döntőbizottság, és ők döntenek a dokumentumfilmekről is. Egyébként a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete is 3 éve jött létre, pont azért, hogy próbálják segíteni a magyar filmeseket abban, hogy minél több lehetőséghez, forráshoz hozzáférjenek. Próbálják ugye ezeket a nemzetközi együttműködéseket is kiépíteni, lehetőséget biztosítani arra, hogy akár magyar delegációk kiutazhassanak, akár egy 10 fős csoport, mondjuk a Szarajevói Filmfesztiválra, vagy Kopenhágába, vagy Amszterdamba. Ezek olyan helyszínek, ahol főleg az európai, de mondhatni nemzetközi szinten összegyűlnek a döntéshozók, az alap, a film alapok képviselői, mindenféle, mondjuk egy Sundance megjelenik, ami ugye támogatta az anyáim történetét is, a Dérászia és Aragonisári filmjét. Ezek mostanában indulnak be, tehát hogy ez szépen halad, és egyre jobban ismerik a magyarokat, egyre jobban érdeklődnek. Sajnos vannak hát visszalépések is, például az HBO, ami sok magyar dokumentumfilm elkészítését támogatta az elmúlt időszakban, és volt itt helyi irodája, visszalépett, tehát kiköltözött, és hát most idáig abban hitben voltunk, hogy teljesen megszűnt a gyártás támogatás, de most, mint hogyha mégis egy évente egy filmre talán lehetőség nyílna. Most várjuk például a Verzióra az európai dokumentumfilmes ágának, az HBO-nak a képviselőjét, Hanka Kastelicovát, ő az, aki már rengetegszer volt itt nálunk, ismeri a magyar filmeseket, és szeretné őket támogatni, és ő például kifejezetten azért jön a Verzióra, hogy a következő projektjét megtalálja, azt a magyar projektet, amiben az HBO beszállhat gyártóként.
Hát reméljük, hogy megtalálja. Akkor viszont, ha valamennyire igaz is a benyomásom, hogy mondjuk több magyar rendező nyúl LMBTQ kérdésekhez, lehet, hogy nem az az oka, amire én gondoltam, mert én azt gondoltam, hogy lehet ennek köze a 2021-es propaganda törvényhez, amiről sokan először azt gondoltuk, hogy majd mondjuk ilyen öncenzúrázásra ad okot az alkotók részéről, de közben meg egy csomó témát is szolgáltat, szóval bennem volt egy olyan feltevés, hogy lehet, hogy emiatt gondolják mondjuk dokumentumfilmrendezők izgalmasabbnak az LMBTQ témát.
Nem téved. Hát lettél az a másikok. Tehát, hogy milyen az összetetted. Nyilván az anyagiak, azok a, úgymond, a Maszló piramis alján helyezkednek el. Hogyha sikerül forrást találni, akkor bármit meg lehet valósítani. Nagyon fontos a magyar dokumentumfilm készítőknek, hogy LMBT témákkal foglalkozzanak. Ez tükröződik most Olákat a új filmjében is, akivel úgy tudom, hogy podcast is készült. Igen. Itt egy előző adásban, vagy a Bakony Alex, a Tóbi színei, az anyáim története, ezek nem hiába most készültek el, ez egyértelmű. Sajnos nem biztos, hogy elég emberhez eljut ez a pár film is, ami készül, az gondolom, hogy ebben van nekünk küldetésünk, hogy minél több emberhez ilyen, hát mondjuk oké, hogy egy hét a fesztivál, ami most már 8 nap, de ezért ez lehetőséget ad arra, hogy a sajtó figyelmét felkeltsük, hogy picit az átlagnál több ember figyelmét elérjük. Sajnos így a hétköznapi szinten, például a moziforgalmazásban nem kerülnek ezek a filmek, ezért gondolom, hogy egy fesztivál ilyenkor sokat tud tenni, mert hogyha próbáljuk ugye a döntéshozókat is elhívni, beszélgetni, például tervezünk most egy panelbeszélgetést filmintézetek képviselőivel, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszik, most ideig már egyszer említettem a filmintézet ebben az egész történetben, hogy nem csak a filmeseket kell támogatni, de a mozikat is, mert hogyha a mozikai egybevételből tudnak csak fennmaradni, akkor az elején az ilyen nisebb, vagy még be nem futott, nem blockbuster műfajok, mint maga a kreatív dokumentumfilm támogatásra szorulnak. A bemutatás szintjén is, marketing szintjén is. Tehát, hogyha egy film el is tud készülni, ne adj Isten, akár nemzetközi támogatással, utána az, hogy eljusson a nézőkhöz, az még rengeteg munka, de hatalmas anyagi támogatás szükséges. Nem akkora, mint mondjuk egy fikciós filmhez, mert az a lelkesedés, ami egy dokumentumfilmes tábot hajt, az kevesebb pénzből még többre is képes. Legalábbis én rengeteg példát láttam erre. De hogy ez tényleg egy ilyen komplex történet, és nem egyszerű Magyarországon ilyen filmintézeti hozzáállással dokumentumfilmeket se elkészíteni, se bemutatni.
És aztán forgalmaz is. Egyébként még sokszor fikciós filmeknek is nehéz a forgalmaz, vagy az, hogy sok emberhez, sok nézőhez eljussanak, és akkor pláne, hogy a dokumentum filmeknek meg ez hatványozottan problémás. Az idei fesztiválatoknak az a szlogenje, ha jól tudom, hogy merre tartunk, és én ezzel kapcsolatban azt gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy te hogyan látod, hogy a dokumentumfilmek mennyire tudják gyorsan leképezni a világban zajló változásokat. Én nagyjából ilyen 2014-15 óta járok rendszeresen verzióra, és azért voltak egyébként olyan verziók, amikor így konkrétan meglepődtem, hogy úristen, most még szinte benne vagyunk a menekült válságban, és már van róla dokumentumfilm, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán is volt már egyébként tavaly is dokumentumfilm a verzión, szóval, hogy mennyire tudnak gyorsan reagálni a dokumentumfilmesek, annak ellenére, hogy sokszor egyébként egy dokumentumfilm éveken át történik, vagy éveken át forgatja, mert éveken át követi a rendező mondjuk az alanyának az életét.
Amikor van egy ilyen aktualitása, egy nagyon erős aktualitása valamilyen történésnek, mint mondjuk az ukrán háború, vagy egy népszavazás, ami még frissen ott él az emberek. Most a népszavazást azért említem, mert volt a Polina Georgescu-nak ez a középosz. Ez a filmje az Amnesty-ről. Nagy egész estés film volt, de fesztiválokon több ilyen bemutatták. Egy-két edítése volt Magyarországon, úgy tudom. Például ez a referendumról szólt, az Amnesty kampányáról. Annak is akkor volt értelme, hogy kijöjjön rögtön utána. Nem lehetett utána azt még évekig követni a szereplőket, mert nem is lett volna értelme, ez arról a történésről szólt, azt gyorsan meg kellett vágni, úgymond, és gyorsan kitenni a közönség elé. Az ukrán háborúról is így tudtak gyorsan elkészülni filmek, hiszen az ukrán filmeseknek ez volt a célja, hogy mielőbb hírt adjanak arról, hogy mi történik. Teljesen más műfaj az, amikor valaki 10-20 évig követi az alanyait, a főszereplőit, mert egy folyamatot akar ábrázolni, vagy megmutatni.
Következő kérdéssel rá is térünk az idei verzió LMBTQ dokumentumfilmjeire. Nekem az jutott eszembe, amikor a Fanni kertjét néztem, hogy milyen felelőssége van ott a készítőnek, a stábnak, vagy a dokumentumfilm rendezőjének, amikor például egy ilyen hideg téli napon, ott így a főszereplő, mondjuk kabát nélkülül a földön, és hogy aztán milyen felelőssége van a nézőnek, aki egy valamilyen élményt keresve beül így a filmre, és utána ő ugye haza tud menni a mondjuk remélhetőleg fűtött lakásába. Mit gondolsz erről?
Pont ez a jelenet nem így én személy szerint nem mondom, hogy beavatkozást igényel, tehát hogy a Somogyvári Gergőnek egy kabátot kell teríteni ilyenkor a Fanni vállára. Nyilván, ha életveszély van, vagy valami súlyos dolog történik, akkor azért a rendezők nem csak tartják a kamerát a kezükben. Számos példa van arra, amikor beavatkozik a rendező a szereplője életébe, próbál segíteni neki, mert az Egy nő fogságban, vagy ugye Tüzér Iter Bernadett fantasztikus filmi, az egyik legjobb magyar dokumentumfilm, ami készült az elmúlt években. Vagy a Sonita, ami a verziónak idén is egy ilyen régebbi kiadásból.
Amúgy nekem pont ez a film teszem, hogy ott talán a filmben el is hangzik, hogy elmondja a dokumentumfilmet, ez, hogy ő most bele fog szólni, vagy, hogy, mert utána ki segíti a Sonitát.
Igen, segít neki ugye visszamenni útlevélért Kabulba, és utána iráni menedéket adni neki. Tehát, hogy segít abban a menekült helyzetében, amiben egyedül van, mert a családja erre nem képes, tehát, hogy így nem nagyon vannak segítői. És ez a film most megint lesz a verzió, ez az egyik, amit ingyenesen még meg lehet nézni. A Rockstar-e, a rendező, ő mint egy ilyen keresztanya fellépett, egy tündér keresztanya fellépett, és közbeavatkozott, és segített utána Sonitának eljutni egészen Amerikáig, ott pedig most képviseli az afgán lányok érdekeit, és szépen megtanult angolul, és rengeteg beszédet mond nyilvánosan, próbál felszólalni a fiatal lányok érdekeire. Most már ugye elég tragikus, ami történt Afganisztánban. A Hollywood Gate című film pont erről szól, amit idén bemutatunk a nemzetközi versenyben. Tehát ugye ott kivonult az amerikai hadsereg, ott hagytak mindent, felszerelést is, repülőgépeket, és erről szól ez a film, amit egy egyiptomi rendező elég nehéz körülmények közt forgatott. Milyen csoda folytán a talibán vezetők ott megengedték neki, hogy kövesse őket a kamerájával. Pont ezen a légi bázison, ami az amerikaiaké volt, hatalmas raktárteli hadifelszereléssel, gépek, ez így mind egy-egybe a most a talibán hadsereg állományát képezi. Nőket nem látunk abban a filmben. Egy-két utalás elhangzik néha, amikor így valakinek a megkövezéséről van szó, vagy nem tudom, tehát, hogy így annyira hátborzongató. Nagyon-nagyon ajánlom ezt a filmet, mert ez is egy olyan téma, amit már így a média így kicsit félretett, már nem annyira aktuális, mert ugye most status quo van, nem változik épp a helyzet, nincs új hír, úgymond, de nem szabad elfeledkezni szegény afgán nőkről sem, meg az iráni nőkről sem, ugye most ők kapták a Szaharov-díjat, egy kurd nő, aki felszólalt nyilvánosan, és börtönbe zárták, ahol meghalt, én gondolom. Gondolhatjuk, hogy mi történt vele. Ők váltottak ki azt a tüntetés hullámot Iránban, amiről azért több helyen beszámolt a sajtó. Iráni filmünk is lesz, és reménykedünk benne, hogy egy iráni producert, ennek a Silent House, Néma Ház című filmnek a producerét vendégül láthatjuk. Sajnos neki is elvették az útlevelét. Csoda, hogy nem zárták börtönbe, úgyhogy bízunk benne, hogy biztonságban lesz, és akár el is jut a verzióra.
Éppen ezek nagyon érdekes ilyen háttér történetek, amit mondjuk egy mozinéző nem tud, hogy nem biztos, hogy egy filmrendező el tud jönni a ti fesztiválatokra, vagy akár más fesztiválra sem feltétlenül. Egyébként szerintem nagyon érdekes kérdés, amit a Máté felvetett, mondjuk a néző felelőssége kapcsán. Nekem volt olyan élményem, egyszer volt egy olyan verzió, amikor volt bérletem, és szinte az összes, de nem az szinte az összes, de nagyon sok filmet végignéztem az egy hét alatt, és ugye a hétvégén azt éreztem, hogy egyrészt lett bennem egy ilyen deprimáltság, mert hogy azért ezekben az emberi jogi dokumentumfilmekben ilyen nagyon szomorú történeteket ismerhetünk meg, és közben meg azt éreztem, hogy mire fölérzem én magam szarul, amikor én tényleg az majd hazamegyek utána meleg otthonomba, megvacsorázhatok, egy békében lévő országban élek. Szóval, hogy egyébként vajon mi dolga lenne a dokumentum film nézőjének a filmekkel, hogy, mert hogy valahol egyébként hülyén hangzik, ez de tud szórakozás lenni, tud egy ilyen nagyon pozitív időtöltés lenni, egy jól elkészített dokumentumfilm, tehát igazából te tudod közben ugyanúgy egy ilyen szabadidős tevékenységnek felfogni, mint ahogy nézel egy fikciós filmet, de hogy azért ez mégis más, és én bennem felmerül ez, hogy valamilyen felelősségünknek nézőként is van, de hogy igen, vajon mi, tehát nem tudunk mindenhova, minden országba oda menni, és minden helyzeten segíteni.
Hát, erről azt gondolom, hogy több módon tudunk azért mi is tenni a változásért. Egyrészt a közvetlen környezetünkben nyilván, hogyha mondjuk a film arról szól, hogy LMBT, most maradjunk a témánál, mondjuk elbeszélgetni a szüleinkkel arról, vagy munkatársainkkal, szomszéddal, bárkivel, hogyha feljön a téma, vagy van valami okunk arra, hogy ezt megtegyük, azt gondolom, hogy nem kell csöndben maradni, meg kell próbálni. Az a legrosszabb, ha csöndben maradunk. Lehet kedvesen, türelemmel, megértéssel, lassan, éveken keresztül is puhítani, úgymond, az ismerőseinket. A másik meg, hogy nem szabad ebben belebetegedni szerintem, hogy most én személy szerint nem tudom megváltoztatni a világ szörnyűségeit, tehát nagyon fontos elfogadni azt a tényt, hogy egyedül nem megyünk sokra azért ilyen komplex ügyekben, ezért kell azt gondolom, hogy közösségként is csatlakoznunk akár olyan csoportokhoz, ahol együtt már többet tehetünk. Ha népszavazás van, elmegyünk szavazni, itt ez amit mindenképp azt gondolom, hogy megtehetünk, vagy csak aláírunk egy petíciót, tehát hogy valamit mindenki tehet, azt gondolom, hogy ez a felelősség, hogyha nyilván anyagilag is megengedheted, akkor utalhat szervezeteknek pénzt, akik még többet tudnak tenni, de nem szabad abba belebetegedni, hogy én egyénileg nem tudok egy afgán menekültnek segíteni. Ez a globalizáció eredménye, hogy a világ összes problémájáról egyszerre hallunk, ami mélyen depresszívé tud tenni, főleg fiatalokat, akik ebbe születnek bele, hogy már kicsikoruktól látják ezeket a híreket online, vannak tévennek. Egyébként pont az egyik film, a Bloom, erről is szól, a diák versenyben van Skovrán Tündének az Aki nem vagyok című filme mellett, tehát ez a két film ebben a Doc Future diák és első filmes versenyben mutatkozik be. A Bloom az egy kanadai, quebeci film, fiatal lányok csoportjait követi, akik főleg a TikTokon, meg ilyen online social media platformokon töltik az idejük nagy részét, vagy ott együtt jelentkeznek be, tehát vannak valós barátaik is, de hogy valahogy nagyon fontos nekik is, hogy online elismerést kapjanak, vagy megértést, identitásukat keresik, ebben kapcsolódik az LMBT témához ez a film, hogy ezek a kamaszlányok nyilván ez a generáció már nyíltan beszél arról, hogy ők épp milyen identitásúnak érzik magukat, és hát ez gondolom, hogy egy szerencse, hogy találnak társakat, akik megértik ezt, és hasonló cipő bejárnak, és tudnak erről beszélgetni, nyíltan, nem félve, tehát hogy ez a különbség mondjuk egy kanadai meg egy magyar film között, vagy LMBT személy sorsa között, hogy hatalmas különbség van abban, hogy a társadalom hogy fogadja el az identitás keresőket, vagy a más identitásúak.
Nekem ezzel a filmmel kapcsolatban nagyon sokkoló volt még, ugye, amit jól bemutat, hogy milyen veszélyei vannak így az internetes jelenlétnek, hogyha fiatalokról beszélünk, úgyhogy szerintem az még pluszban egy ilyen fontos része ennek a filmnek.
Igen. Tehát amikor így élőben mennek ezek a kis videók, én azért fogalmazok ilyen furán, mert tökre nem vagyok se TikTokos sem. Elég keveset használom a social médiát, szóval amikor így videóznak élőben a lányok, és bárkit beengednek a videóba egy random pervers őrültet is, aki ott szétkommentel mindenféle tényleg ilyen elképesztően undorító dolgokkal a feedjüket, és utána ők ezen így nyilván megrökönyödnek, majd letiltják, de hogy ez egy traumatikus élmény számukra. Nem is értem, hogy ezt így hogy. Miért csinálják ezt? Miért teszik ki magukat ennek? Én biztos, hogy nem csinálnám ezt. De ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, hogy ezek a fiatalok ezt így ennyire bevállalják, és egyébként a Fanni kertjében is Fanni, ő ugye követő táborral rendelkezik, és rendszeresen bejelentkezik ilyen videó, élő videó üzenetekben, és hát azért ott ő is kapja néha rendesen ezeket, és az a nyugalom, amivel ő ezt kezeli, meg az a méltóság, hát az lenyűgözött engem teljesen, hogy ilyen fiatal létére ezt így tudja kezelni. Hát igen, ez a film egyébként tényleg annyira érzékem, most Somogyvári Gergő filméről beszélek, tehát ez nem lehet leegyszerűsíteni, úgyhogy ez egy transz fiatalról szóló film, nem ez egyébként pont a másik főszereplővel való kapcsolatuk nagyon szépen mutatja, tehát így van itt kitagadja a családja. Az erdő szélén Budapest mellett egy ilyen hajléktalan bácsihoz kerül, aki befogadja őt, mint egy ilyen pótapa, próbál róla gondoskodni, ugye szállást ad neki a saját maga épített kunyhójában, próbálja a lelki gyötrődéseit is a maga módján segíteni. Nem egyszerű, a teljesen két teljesen különböző máshonnan érkező emberről van szó, Laci egy gyári munkás volt.
De közben egyébként nagyon szépen egymásra találnak a filmben, vagy hogy én nekem, amit nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy a Laci tulajdonképpen milyen természetességgel fogadja egyébként mondjuk a Fanninak a transzneműséget, és segít is, amennyire ő tudja, segíti is ebben a folyamatban a Fannit.
Igen, egyébként ez a... Nem tudom, hogy ez a kormány propaganda, vagy így próbálják elhitetni velünk, hogy az emberek nagy része az ilyen elutasító. Szerintem ez a valóságban nem így van. Nyilván rengeteg ilyen teljesen elzárkózó ember van, akik meg vannak győződve arról, hogy csak férfi és nő létezik, és minden más bűn, és stb. Ugye nagyon jól ismerjük ezt a narratívet, de szerintem nagyon-nagyon sokan, többen vannak azok, akik emberként tekintenek mindenkire, minden szempontból megértőbbek, és elfogadóbbak, és támogatóbbak, mint ahogy azt, nem tudom, propaganda elhitetné velünk.
Lehet ez a propaganda célja, meg akár ugye a hatása, hogy viszont egyre többen lesznek olyanok, akik elkezdenek gyűlölködni, bár mint nekem a személyes tapasztalatom az is, hogy egyre többen lesznek azok is, akik viszont akkor szót emelnek mondjuk az LMBTQ közösség mellett, ha most...
Igen, vagy legalább tájékozódni akarnak. Témává tették, rendszeresen hír van belőle, úgyhogy ez nem lehet elkerülni szinte, hogy ne beszélgessünk erről egymás közt. Igen.
Egyébként LMBTQ filmeknél maradva, te milyen globális tendenciákat vagy változásokat látsz, akár mondjuk így a témák kapcsán, tehát hogy milyen témákat taglalnak ezek az LMBTQ filmek, nem tudom, azt mondjuk 8-10 évvel ezelőtt nagyon sok volt a coming out téma, ma meg már nem tudom, másról beszélnek ezek a filmek, vagy akár mondjuk abban a tekintetben, hogy milyen országban zajló eseményeket mutatnak be. Tehát amikor lehet azt látni, hogy mondjuk többen mostanában az ázsiai vagy afrikai LMBTQ témát bemutató dokumentumfilm, mint akár 5-10 éve. Mert én emlékszem, hogy én láttam a verzió már olyan afrikai, vagy Afrikában készült LMBTQ témájú dokumentumfilmet, amúgy egy ottani sztorit mutatott be, szóval, hogy ilyen változásokat így globálisan, ha nézzük, lehet látni? Vagy annyira azért nem?
Most lehet, hogy megfogtál. Meg a most beugrik a tranzit Havana, a kubai átalakító műtétre váró főszereplőkkel, ami fődíjat is nyert a verzión, nem 13-ban, hogy ez, hogy most ennyire fordulnak távol, ami vagy nem a nyugati világ van zajló események, ez nem mindig is volt erre tendencia.
De lehet, hogyha mondjuk, nem tudom, már tudnánk nézni egy ilyen 100-150 éves visszatekintést, hát, ugye úgy már mondjuk más lenne, vagy lehet, más lesz mondjuk persze. Akkor, ha ezt 50 év múlva valaki lekutatja, nem tudom.
De például olvastam egy interjút a Skovrán Tündével, amiben kiderül, hogy miért pont Dél-Afrikában élő interszex emberekkel forgatott. Ugye egy erdélyi színésznő eredetileg, akinek az útja Los Angelesig vitt, ott alakított céget, és elhatározta, hogy kipróbálna magát dokumentumfilmrendezőként. És valahogy a téma, hogy az a kérdés, hogy mit jelent nőnek lenni, ez indította el a kutatását, hogy olvasott ebben a témában nagyon sokat, és így talált rá egy dél-afrikai sportolóra, aki ilyen abszolút okok miatt nő létére, mert magasabb volt a tesztoszteron szintje, nem versenyezhetett. És akkor ebben a sportvilágban kutatott egy ideig, aztán rájött, hogy nem érdekli az annyira, és más szereplők után nézett, úgymond, más területről, és akkor így talált rá azokra a szereplőkre, akik közül az egyik egy szépségkirálynő volt, a másik pedig egy aktivista, ketten interszexek, úgymond egymás ellentét párjai, akik próbálják támogatni is egymást abban, hogy mivel későn tudták meg magukról, hogy interszexek, hogy mindezt feldolgozzák, hogy ez mit jelent önmaguknak, mit jelent a környezetüknek, és hogy elfogadják saját identitásukat. Nagyon ajánlom ezt a filmet, egyrészt azért, mert nagyon kevés film készül az interszex emberekről, nagyon nem, sokan nem is tudják, hogy ez mit jelent, ez az I betű, LMBTQI, mert sokszor le is hagyják szegény I betűt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyrészt azért, mert tényleg egy ilyen hibrid szülött, úgymond abban az értelemben, hogy egy román, kanadai produkciót, ami magyar filmkészítőkkel készült Dél-Afrikában, tehát hogy ilyen szempontból is nagyon érdekes, hogy bemutathatjuk, és nagyon örülünk, hogy Los Angelesből el tud jönni a rendező, és itt lesz közönség találkozón. Úgyhogy amellett, hogy a téma érdekes, vagy kiemelkedő, mert ritkának számít ugye a filmes feldolgozása. Filmes nyelvi eszközökben is látszik, hogy a fikciós világból érkező alkotó készített, és ezért még az egyik fesztiválon díjat is kapott, ezért a kiemelkedő művészi megoldásaiért.
Nagyon, nagyon lebilincselő film, nekem talán ez volt az egyik, ami a legjobban tetszett. Most én még egyre csak az LMBTQ dokumentumfilmeket láttam, ugye, amik a verzión elérhetőek lesznek, és ez tényleg nagyon, nagyon, nagyon izgalmasan, nagyon érdekfeszítően mutatja be magát a témát a rendező.
Nekem van egy olyan élményem, szerintem egy vagy két évvel ezelőttről, hogy a Friss húson voltam, és a Queer Dreams szekción ültem, amikor megjelent a képernyőn egy ilyen 18-as karika, és bemondták, hogy ugye ez most egy ilyen korhatáros vetítés lesz, és így az egész nézőtér egy ilyen közös, hatalmas nevetésben tört ki. Nekem az volt az érzésem, hogy nagyon sok az LMBTQ ember, vagy az ilyen elfogadó ember, aki így nyitott a közösségre. És ugye ennek ez már a 2021-es propaganda törvény hatása, úgyhogy az a kérdésem, hogy titeket hogyan érint ez? Ti így a filmek vetítése és akár a hirdetés során mennyire vagytok gátolva, mennyire kell megfelelnetek a törvénynek? Esetleg ellene mentek-e?
Nem gátol minket a törvény semmiben. Nem, egyébként se kell a filmfesztiváloknak korhatárbesorolást tenni a filmjeikre. Ez egy különleges helyzet a fesztiváloknak, erre nincsenek rá kötelezve. És nyilván ez megint más dolog, hogy a fiatal korúaknak a róluk szóló új törvény, vagy nem tudom, paragrafus, vagy mi, egy szigorúban kezelt történet lett az elmúlt egy évben itthon, úgyhogy a diák verzió programban nem teszünk olyan filmet, ami LMBT fiatalokról szólna, vagy a témáról. Sajnos, mert a Bloom, a kamaszkor, az pont egy olyan film, ami nekik szól, róluk szól. Hát reméljük, hogy egyszer csak ez valahogy változni fog, mert annyira abszurd tényleg, amikor már online mindent elérnek a fiatalok, és egy kiállításra nem mehetnek be, és egy moziba nem mehetnek be, hagyjuk már. Szerintem is nevetséges. Uh-huh. És igen, nem tudom, hogy pontosan mi az, ami miatt feljelentenek valakit, hogyha én most azt mondanám itt, hogy de ennek ellenére nagyon várjuk őket a vetítésre, akkor lehet, hogy amiatt már feljelentenének, nem tudom.
Egyébként a feljelentés szóról az jutott eszembe, hogy nemrég volt egy podcastunk, amely Nyári Krisztián volt itt, és ő azt mondta, hogy nekik az a legnehezebb könyvforgalmazóként a propaganda törvényhez való igazodáshoz, mert nyilván azért jogkövető magatartást akarnak követni, tehát jogkövetők szeretnének lenni, hogy igazából nem annyira tiszta a törvénynek a fogalmazása, és sokszor csak onnan tudják, hogy mit, hogyan kéne csinálni, hogy a büntetésekből tudják visszafeltetni, oké, akkor ezt viszont nem lehet. Tehát, hogy, mert amúgy nincsen konkrétan megfogalmazva a törvény, mit, hogyan kell. Tehát a fóliázás, a fólia kifejezés sincsen benne egyébként a törvény.
Pontosan, ez a homályos megfogalmazás az, ami a cenzúrára készteti leginkább az embereket. Meg nyilván senki nem kívánja, hogy megszüntessék a működését, hogy bezárják, hogy feljelentsék, pénzbírságot kapjon. Tehát ezek azért fenyegető dolgok. Szerintem fenyegetve érzik magukat nagyon sokan.
Az lenne a következő kérdésem, hogy már azt érintettük, hogy mondjuk a filmkészítők jobban érdeklődnek-e LMBTQ téma iránt, de esetleg a nézőkön, a nézőközönségen érzitek-e, hogy ők megtöltik ezeknek a filmeknek a vetítéseit jobban, mint így a korábbi években, akár mondjuk így 5 vagy 10 évvel ezelőtt, ha van ilyen tapasztalatod?
Szerintem igen, meg szerintem hatalmas eredménye van a Budapest Pride munkájának. Ez most tényleg nem...
Ó, köszönöm. Meg a többi LMBTQ szervezetnek is.
Meg a többieknek is nyilván. Tehát, hogy akik évközben folyamatosan dolgoznak azon, hogy informálják a társadalmat, hogy ezek az előítéletek megszűnjenek, szerintem ennek igenis van eredménye. Tehát mondjuk csak arra gondolok, hogy a Magic Mirror milyen népszerű helyszín lett a szigetnek, hogy ott nem csak a zenész programok, hanem a beszélgetések is teltházak mellett zajlanak. De nem csak ez, nyilván a Pride is, maga a Pride, a felvonulás, hogy idén is milyen sokan ott voltunk. Nekem... A vetítéseken is nyilván többen vannak, de úgy általában szerintem a magyar toksikat, ha vesszük csak, mert most ugye két magyar, illetve három magyar dokumentumfilm is LMBT témával foglalkozik, és így, ne hagyjuk le az így. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon népszerű lesz a három film.
Csak tennék hozzá, hogy a hallgatóknak érthető legyen, hogy miért mondtad először, hogy kettő, mert hogy ugye három magyar dokumentumfilm.
Hát ugye, mert román, filmje, és
de hogy ugye ez nem is egy magyar sztori. Igen, tehát a Skovrán
és dél-afrikai.
Igen, a Skovrán Tündének az Aki nem vagyok, ez a magyar című filmnek, ez ugye nem magyar produkcióban készült, és nem is magyar sztorit mutat be, tehát ez ugye a dél-afrikai történet, intersex témában, és ugye van a Somogyvári Gergőnek a Fanni kertje, ami egy magyar sztori, itt a hajléktalanság és a transzneműség kérdése találkozik ebben a filmben, és van még a Fuchs Máténak a Keltetője, ahol egy autizmussal élő lánynak az életét követi végig a film, akinek egyébként történetesen egy lány barátnője van, tehát egy azonos nemű párkapcsolatban él. Egyébként például ebben a filmben nagyon érdekes, hogy nem is ez a fősodor a filmben, és ez ilyen mellékszálként jelenik meg, ami igazából egy ideális világban lehetnének ilyenek a filmek mindenhol. Mindegy film, hogy feltűnnek emberek, és nem kellene ilyen különös magyarázatának lenni arra, hogy akkor az a srác éppen miért meleg abban a filmben, vagy az a lány miért biszexuális, mert sokszor egyébként felmerül az, hogy a Netflix kapcsán szokták ugye azt mondani, hogy már nincsen filmeleg szereplő nélkül, és hogy de miért van ennyi LMBTQ szereplő, de hát, hogy miért ne lenne, tehát nem csak azért lehet ott egy LMBTQ ember egy filmben, mert hogy arról szól a film, hanem mert történetesen éppen az a szexuális orientációja, vagy a nem identitása.
Igen, de ez még azért nem Magyarországon vagy így Kelet-Európában, amire nincsenek hozzászokva, hogy ennyire láthatóvá teszik az egyébként létező embereket. Tehát az, hogy ideig el voltak rejtve, uh-huh. Nem beszéltünk róluk, nem voltak ilyen karakterek, attól még ott voltak, és most hirtelen láthatóvá váltak, és ez mennyi embert feldühít? Na hát igen, ez egy másik téma. De abszolút ettől függetlenül a verzió közönség azért egy kicsit más, tehát így nyitottabbak a világ történéseire. Nyilván szeretnénk, hogyha random emberek beesnének az utcáról, és legyen bármilyen előítéletük, mégis beülnének ezekre a filmekre, de azért ez a ritkábbik eset. Az a jó, amikor valaki elhozza egy gyanútlan ismerősét, hogy gyere, megyünk moziba, és nem tudja, mire ül be, és egy más emberként jön ki a vetítésre.
Vannak ilyen történetek?
Vannak,
hogy nem. 2016 óta dolgozó, ugye, a verziónál?
Igen.
Hogy azóta találkozt, hogy vannak ilyen sztorik, hogy így valaki mondjuk így egy film hatására mondjuk megváltozott.
Hát nekem egy barátnőm elhozta most már exét a vetítésre, ami az iraki ápolóról szólt, a Nincs hová bújnod című film főszereplője a háborús övezetben a családját elküldte a menedékbe, de ott maradt és tovább dolgozott. A fronton megsebesült embereket ápolta. Na, ez a film, ez volt az egyik nyitófilm, ami most megint látható lesz. Pont ezt megnézte a migráns ellenes ex, ki egyébként azóta egy rajongó, és minden verzióra eljön, és mindenre nyitott lett hirtelen, tehát hogy egy film is képes hatalmas változást elérni. Tényleg egy ilyen, mit jönnek ide a migránsok attitűdből, hogyan segítsünk a menekülteknek egy film hatására. Ez történt, úgyhogy képes. Ja, és egyébként meg ugye most nem kiemelt téma itt a podcastban, de nagyon fontos filmek a környezetvédelmi filmek is a verzióban. Most már évek óta van ez az antropocén című ember és környezet viszonyát fókuszba helyező szekciók, ami idén először versenyszekció lesz. Itt is azért nagyon sok olyan film volt az elmúlt években, ami radikálisan az emberek egyéni életében tudott hozni változást, tehát nagyon sok ilyen statementet kaptunk, vagy ilyen visszajelzést, hogy úristen, én azóta nem veszek lufikat. Hogy tényleg ez a műanyag szennyezés, ez ugye nagyon sok filmben előjött az elmúlt években, és ez a otthoni szelektív hulladékgyűjtési szokásokban mondjuk változást tud hozni, vagy egyáltalán megveszed-e azokat a műanyagba csomagolt dolgokat. Szóval ilyen apró szinten is tudnak a filmek változást hozni.
Mondjuk visszakanyarodik akkor ugye nézői felelősség kérdésre, hogy hogyan tudod ezt a mindennapjaidba visszaforgatni. Meg amúgy jó, hogy mondtad ezt, hogy igen, nagyon sok különböző témát lefed a Verzió Filmfesztivál, hogyha mondjuk van olyan hallgatónk, aki még nem járt a Verzión, szóval itt nem egy LMBTQ dokumentumfilmeket bemutató filmfesztivál kizárólag, hanem ugye vannak ugye ökológiai krízissel foglalkozó filmek, nagyon gyakran vannak nők elnyomásával, feminizmussal kapcsolatos filmek, demokrácia, cenzúra, médiahelyzet, ez is visszatérő téma, népirtás, háború, menekültválság és akár ilyen különböző kulturális jelenségeknek a lerombolásáról is voltak, meg gondolom lesznek majd még filmek, szóval hogy igazából bármilyen témában lehet a Verzión dokumentumfilmeket nézni. Én záró kérdésként, vagy így a zárás felé terelve a témát, van nekem egy ilyen, nem tudom, sajátos fájásom vagy fájdalom, ami így főleg egyébként mindenfajta filmmel kapcsolatban, de dokumentumfilmekkel meg pláne, és egyébként már ezt érintetted itt az elején, a filmeknek az utóéletére gondolok, hogy azért nagyon sok dokumentumfilm az van, hogyha nem kapod el egy filmfesztiválon, és utána csak később hallasz róla, olvasol róla egy cikket bárhogy, vagy valaki meséli neked, hogy látta, akkor kvázi szinte esélytelen, hogy ezt te meg tud nézni. És ti egyébként nagyon sok erőfeszítést tesztek azért, hogy ne csak ebben az egy hétben, és ne csak Budapesten lehessen dokumentumfilmeket nézni, úgyhogy majd erről beszélj egy kicsit bővebben, hogy egyébként mit tesztek még Budapesten kívül is, meg évközben is, meg ugye a Prádra is van, hogy szoktatok hozni vetítéseket, de hogy igazából még az a kérdésem lenne, és lehet, hogy nem tudsz válaszolni, és itt csak itt lamentálok majd rajta magamba tovább, hogy vajon mi akadályozza meg azt, hogy létezzen egy, nem tudom, akár csak globálisan egy olyan adatbázis, ahol mondjuk felmegyek, és akkor így beírom egy, és már látom, ahogy így mosolyogsz, igen, tehát, hogy beírom egy dokumentumfilmnek a címét, nem tudom, 4 éve készült, valahol bemutatták az itt fel Magyarországon, lehet, hogy nem is vetítették, és akkor most tegyük fel, hogy 2-3-4 x euró ért, én megnézhetem azt a filmet online, mert én olyan szívesen néznék így filmeket. Szóval, hogy így ez a két kérdés így egyben.
Hát a jogok, a jog tulajdonosok teljesen ugye gazdasági szempontokat is néznek az esetek, szerintem 80%-ában ez azért erősen befolyásolja a működésüket, hogy kinek adják oda, milyen platformra, milyen fesztiválra filmeket. Ez tud egy ilyen építő jellegű stratégia is lenni, mert hogyha egy film mondjuk egy A-kategóriás fesztiválon indítja a karrierjét, akkor nagy eséllyel szép karriert fog befutni. Sokan átveszik majd más fesztiválok abból a programból, és így tovább, így tovább. Ilyenkor például a kicsiknek nem sok esélye van. Tehát amikor egy ilyen nagy forgalmazóhoz kerül egy nagy sikerű film, akkor mondjuk egy filmklubnak nem lesz pénze, hogy azt megvegye vetítésre, vagy egy mozinak sem, mert drága lesz mert felmegy az értéke. Vannak jobb indulatú, vagy kevésbé anyagilag orientált forgalmazók. Mi őket nagyon szeretjük, mert nekünk sincs túl nagy keretünk a vetítési jogokra. Tehát egyrészt van egy ilyen probléma, hogy a pénz, hogy mi például létrehoztunk egy online platformot, a verziótékát, amivel az a célunk, hogy évközben különféle verzió már bemutatott dokumentumfilmeket ki lehessen kölcsönözni, meg lehessen nézni, amik egyébként máshol nem elérhetők Magyarországon, pláne nem magyar felirattal. Tehát ez lenne a mi célunk, hogy ide minél több film rá tudjon kerülni, most 52 film van fenn, azt hiszem, minimum 200 a cél. Lassan haladunk, de biztosan. Illetve hát igen, tehát egy kicsit szét van osztódva ez a szféra. Van a BITF-nek is, ugye a Budapest Dokumentary Fesztiválnak egy ilyen gyűjtő oldala, ahol az ő fesztiváljukon korábban bemutatott filmeket lehet kikölcsönözni, aztán van a Cinego, van a Filmio, ezek most csak a magyarok, nem tudom, mit hagytam ki. Aztán európai szinten van a DA Films, ami főleg ilyen közép-európai, de nem csak ilyen általánosan európai dokumentumfilmeket online hozzáférhetővé tesz, pénzért szintén. És akkor ott van az egyéb rakás streaming szolgáltató, amiknek szintén vannak dokumentumfilmjeik. HBO, Netflix, Disney. Egyébként a verzión is vannak olyan dokumentumfilmek, amik utána a Disney-n lesznek, vagy az HBO-n lesznek, vagy a Netflixen lesznek. Ott jutnak el a legtöbb emberhez, de azért nagyon nagy a szűrő, hogy mi kerülhet oda föl. Ez tök nagy munka egy producernek, hogy beküzdje a filmjét mondjuk egy Netflixre. De egyébként úgy látom, hogy a független sajtó is egyre több ilyen próbálkozással jön, a 444 is, a HVG is, 24.hu is egyrészt saját dokumentumfilmeket is elkezdte gyárt.
Azért egy csomó támpontot adtál most egyébként olyan filmnézők számára, akik szívesen nézének dokumentumfilmet, hogy hol lehet még dokumentumfilmeket nézni, meg ugye ti is szoktatok menni a verzióval Budapesten kívül, vannak vidéki rendelések, mindig lesznek idén is, ugye?
Hát a pécsi verzió már 2010 óta megrendezésre kerül az Apollo moziban, de elindítottuk jobb 5 éve, 6 éve Kecskeméten, Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen, és a helyi partnerekkel, csodálatos helyi partnerekkel az együttműködést, és új helyszín lesz idén Miskolc. Ott a Kino Domino csapata vállalta, akik egy nagyon jól működő filmklub szervező társaság, a Kinedok filmklubot, ha ismeritek. Na ez a másik, ahol rendszeresen doksikat tudtok elcsípni. A Kinedoknak országszerte vagy 20 filmklubja van, rendszeresen vetítenek friss, kelet-európai dokumentumfilmeket, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, teljesen ingyenesek ezek a vetítések, friss, kreatív doksik, tehát nagyon sokszor emberi jogi kérdések, társadalmi kérdések merülnek fel bennük, úgyhogy azért is ajánlom ezeket a filmklubokat, és mondjuk ellentétben az online filmnézéssel, mert ezek a beszélgetések, amik ki tudnak alakulni egy-egy vetítés után, de nagyon sokat adnak hozzá az élményhez.
Vagy akár az én nézői reakciók most erről az jut eszembe, amikor készültünk a Mátéval az adásra, akkor meséltem neki, hogy nem tudom, mikor néhány éve volt a verzión egy film a fehér oroszországi diktatúra kapcsán, és úgy lett vége a filmnek, hogy ki volt írva, angolul gondolom a felirat, tehát hogy a filmkészítő által kiírt fejlet, nem a verzió által kiírt fejlet, hogy Európa utolsó diktatúráját, tehát ez volt a mondatban, és hogy felnevetett a magyar közönség. És valószínűleg ez Németországban nem történik meg, vagy Franciaországban nem történik meg, de köztünk volt az összekacsidás, hogy na hát mi azért még lehet, hogy tudunk itt valamit mutatni Európának. Szóval, hogy igen, ez az élmény, hogyha otthon ülsz egyedül, vagy akár a pároddal, a barátaiddal, a családtagjaiddal, és úgy nézed a filmet, akkor ez nem biztos, hogy megvan.
Igen, meg valahogy így magába tud ugye fordulni azért az ember, hogyha tényleg egy ilyen nehezebb témáról néz filmet, és ilyenkor jobb közösségben lenni, jobb együtt megemészteni a látottakat. Azt gondolom, hogy az is a funkciónk amellett, hogy bemutatunk filmeket, és párbeszédre adunk lehetőséget, hogy az emberek talán nem érzik olyan egyedül magukat, emlékeztetjük őket arra, hogy hogy van egy nagy közösségük, ami tudja őket támogatni, hasonló gondolkodásúak, hasonló értékrendszerűek, de egyben nagyon különbözőek is, és ez a szépsége a dolognak, hogy itt úgy tudunk beszélgetni egymással, hogy a különböző véleményeinket kulturáltan megfogalmazzuk, és nem kell elrejtenünk, hogyha valamiben másképp gondolkodunk. Egy ilyen kulturált párbeszéd az, ami a célunk az ilyen alkalmakon, hogy létrejöjjön.
Nekem van még egy kérdésem. Olvastam veled ezt a bemutatkozó interjút a Verzió honlapján, és ott azt hiszem, azt mondtad, hogy szeretsz azért kikapcsolni mondjuk ilyen szuperhősös filmekkel, és itt az elején engem megleptél egy mondattal, hogy le vannak nézve a dokumentumfilmek ilyen blockbusterekhez képest, és nekem személyesen pont nem így van. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok energia, meg hát ahogy te is meséltél róla, munka megy bele egy a dokumentumfilmekbe, úgyhogy szerintem ez egy nemes szakmának tűnik. Úgyhogy te ezt most hogy látod? Nem tudom, mikor volt pontosan ez az interjú verzión.
Nagyon régen, de a továbbra is nézek blockbustereket. Igen. Egyébként hát azért mondom ezt, hogy sokan lenézik a dokumentumfilmet, mert egyszerűen nem is tudják, hogy milyen egy dokumentumfilm, mert lehet, hogy azt hiszik, hogy az a dokumentumfilm, ami a fókusz, vagy ami a, nem tudom, egy tévés interjú, amiben tényleg csak beszélő fejeket látunk, így is nevezik ezt a műfajt, hogy beszélő fejes dokumentumfilm. Nyilván ezek is dokumentumfilm, de inkább riportfilm, ez egy találó kifejezés. A dokumentumfilm, főleg a kreatív dokumentumfilm, ami egy külön kategória, az nagyban követi a fikciós film történet vezetési technikáját. Tehát van egy ilyen íve, hogy eljut valamilyen drámához, egy csúcsponthoz, valami fordulathoz, ahonnan aztán valami megoldást keres, vagy egy levezetést, egy ilyen katarzis élményt tud adni. Ezért van az, hogy sokszor 10-20 évig forgatnak valakivel, mert az élet az nem mindig olyan gyors, mindig egy év alatt történnek a nagy változások. Szerintem szükség van arra, hogy néha kicsit ilyen könnyedebb filmeket is nézzünk, főleg én azt gondolom, hogy miután napi 12 órát emberjogi doksikkal foglalkozott, nekem jól esik mondjuk egy ilyen Invasion of the Body Snatchers megnézni, most ez volt a legutóbbi, azért ezt el lehet mondom.
Egyébként nagyon érdekes volt, hogy ezt ugye most az epizód elején is mondtad, de most is, hogy sokan azt hiszik, vagy nem tudom, hogy így megfogalmazta, de hogy úgy unalmasak a dokumentumfilmek, hogy nekem gyerekkorom vagy egyébként ez volt az élményem, és valószínűleg azért, mert nagyon sok ilyen beszélőfejes dokumentumfilmet láttam, és hogy talán csak valamikor ilyen 10-15 éve volt az első olyan dokumentumfilm, ahol azt éreztem, hogy ez engem oda bilincsel a fotelhez, és hogy ez ugyanannyira le tud kötni, tehát hogy nem kell nekem tudatosan figyelnem arra, hogy ott maradjon a figyelmem a filmen, szóval, hogy viszont nagyon sok nagyon jó dokumentumfilm, és a Verzió nagyon sok nagyon jó dokumentumfilmet szoktam én látni, úgyhogy én a hallgatóknak csak azt tudom ajánlani, hogy menjetek el minél többen, meg most, hogy lesznek akkor, mondtad, ingyenes vetítések is, tehát, hogy akinek ha a pénztárcája gátja, akkor simán tud olyan vetítésekre is menni, amiket ingyenesen meg tud nézni, és hogy jó filmek lesznek, ahogy hallottam, mert például a Sonita szerintem egy nagyon jó film, én azt nagyon-nagyon szerettem egyébként, és ideig egyébként követtem a Sonitát, azt hiszem Facebookon.
Én még mindig követtem.
Meg mindig, hogy mi történik vele, és azt igen, még tudtam, hogy amúgy Amerikába eljutott, de ezt nem tudom, hogy amúgy még énekel-e mindig. November 22.
Szerintem,
még énekel? November 22 és 29-e között lesz a Verzió itt Budapesten, úgyhogy...
Igen, és igen, vidéken is, és ezekben vidéken az időpontokban lesz. Az online van része, amiben nem pont ugyanez a 82 film, hanem egy kb. 55 film lesz elérhető, az pedig november 30-tól december 10-ig teszik kölcsönözhetővé ezeket a filmeket, szintén lesznek ingyenesek ott is. Aki bérletet lesz, az pedig karácsony estig, december 24-ig nézheti a filmeket. Ez a DocFam bérlet.
És ez a magára a fesztiválos, tehát a mozitermi vetítésekre is érvényes, vagy ez csak a...
Ez külön van szedve. Igen, ugye a Budapest film a szeretett mozis partnerünk, a Toldi és a Kormin mozi ad otthont idén a fesztiválnak. Mindkét helyszínen ott leszünk, személyesen infópulttal, úgyhogy lehet hozzánk jönni, érdeklődni. Rengeteg közönség találkozó lesz. ilyen szempontból is ünnepünk és szülinapozunk, hogy soha még a fesztivál történetében nem hívtunk el ennyi rendezőt, ennyi külföldi rendezőt. Nyilván a magyarokat mindig vendégül látjuk, de most nagyon sok külföldi vendég is érkezik.
Ó, nagyon szuperül hangzik. Úgyhogy menjetek minél többen, nézzetek minél több filmet, biztos, hogy nem fogjátok megbánni. Neked meg Enikő, köszi, hogy eljöttél hozzánk, és ezt a sok mindent megosztottad velünk. Én most már nagyon várom a verziót, már nincs olyan sok hátra, mert ez a műsor is már novemberben veszik fel ezt az epizódot. Úgyhogy köszi szépen.
Sok sikert nektek.
Nagyon
sok
köszönjük, szeretettel várunk titeket.
Megyünk, menni fogunk. Nektek pedig köszönjük, hogy végighallgattátok az adást, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.